Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Budapest szívében a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen.
Eper műsorigazgatója, és akkor érkezik a premier előtti kis szemezgetés, hiszen nem csak földi epret, eperdzsemmet, eperlekvárt és eperegyebeket lehet itt nálunk kapni és találni, hanem azt is, amiről a rádió szól, vagyis rádióműsorokat. Úgyhogy most egy rövid szemezgetés, bemutató következik azokból a műsorokból, amelyek az elmúlt esztendőben vagy fél évben, mondhatnám inkább úgy, hogy szemeszterben készültek, és amelyeknek az ömét az itt jelenlévők készítették. Persze sokan vannak olyanok is, akik hallottak rólunk máshonnan, olvastak magazinokban erről az eseményről, őket is nagyon köszöntjük és örülünk, hogy megjelentek, illetve azokat is, akik egyelőre csak terveket szövögetnek arról, hogy milyen műsorokat szeretnének majd a jövőben, a következő szemeszterben készíteni itt az Eperben. Hát nektek is, csak hogy tudjátok, hogy nálunk mik voltak ez idáig, és milyen műsorok hallatszottak, meg hallhatóak, miben gondolkodhattok, rövid kis montázsok következnek, 2, 3, 4, 5 percesek, amik szerintem elég sokat el fognak mondani az egyes műsorokról, úgyhogy nem is nagyon fogom én rabolni tovább a szót. Sorsolási bizottság úgy döntött, hogy mivel a C betű van az ABC rend elején, a Csonkahold című műsort fogjuk most először bemutatni. Hallgassátok meg sok szeretettel. Aztán én elmondom még, hogy egy Mi a pálya című műsor és egy Vagabund című műsor is gyorsan bemutatkozik. Utána pedig a felelős szerkesztőnk veszi majd át a szót, Hargitay Henrik, és elmeséli még a további produkciókról, amit lehet tudni. Tehát Csonkahold, Mi a pálya és Vagabund, hajrá!
Csonkahold. Költészetünk 10 percben.
Sziasztok, én Visnovics Péter vagyok. Ebben a műsorban minden héten egy-egy hallgatótársunk költeményét mutatjuk be, illetve próbáljuk meg minél részletesebben elemezni vendégeimmel. A mai versünket Vajda Noémi, 21 éves orvostan hallgató írta.
Külváros. Halott. Az orrából csordogál a vér, kifestett arca falfehér. A szeme tágra nyílt, a szája görcsbe zárt, csukott. A néma bérház nézi. Már halott. Halott.
Nem egy szívmelengető téma a halál. Képszerűségére, vagyis erre az atmoszférára szerintem valóban rásegít az, hogy lehet érezni ezt a filmszerű dolgot.
Nem a halálról szól, hanem egy hangulatról. Éppen azért, mert a jelzők nagyon erőteljesek. Kifestett, falfehér.
Na, akkor most szólaljon meg a vers szerzője, Noémi, aki szintén itt van velünk a stúdióban.
Azt hiszem, hogy ezek szerint sikerült jól közvetítenem azt, amit én gondoltam.
Kerek Roland, tört sugár.
Az utolsó előtti kép, apró rezgő lélek vagyok, az ő szemében tört sugár. Hogy ennek a tört sugárnak ennek hányféle értelmezése lehet. Például a szem és a sugár, szemsugár kettősségére játszik rá, arra, hogy az ő szemének a sugara, az én tükröződésem az ő szemében, illetve az, hogy az ő szemében, tehát az ő véleménye szerint én sugár vagyok. Ebből nem lehet szerintem kiválasztani, hogy melyik is volt.
Jó, jó, ezek mind benne vannak, de hogy ezekkel én biztos nem foglalkoztam akkor, amikor alkottam ezt az írományt, az egészen biztos.
Dávid Anna, Eszencia. Kortyoló szomjam téged lát minden bársonyos rezdülésben. Kering az élet, karjában tart, reálfordulok, 20.
És talán itt kéne megemlíteni ezt a reálfordulok, 20, és a 20 után pont van. Tehát az, hogy nem megy tovább, megáll, nem ragozza, nem mondja el, hogy mit jelent az a 20, szerintem ez a versnek az egyik legerősebb, leghatásosabb pontja. Valami a 20 évvel összekapcsolódik az ember tudatában, de nem tudja megmondani, hogy miért.
Mi váltotta ki belőled ezt a verset?
Egyetlen élmény, egy sűrített élmény. Egy olyan éjszaka, vagy egy olyan pár óra, amiben sok minden összesűrűsödött.
Bognár Endre, Városi csavargó dala. Engem ott látsz az első buszon. Ébredés után az első gondolatod én leszek. Én mindenhol ott vagyok, mindig utánad megyek, és ott leszek veled, amikor fátyolos aggyal fásultan vezetve elütöd azt a nőt az úton. Félsz tőlem? Nincs rá semmi okod. Az én kertemben a patkány és a hold együtt sétál. Hitted volna, hogy ott is nő a lilion virág? Kiviszlek a nagy, gyönyörű szemét telepekre, és végre egyszer a nap felkeltét is látni fogod.
Technikai munkatársunk Csabai Attila volt. Jövő héten új költeménnyel jelentkezünk, hallgassátok továbbra is az Epert, Visnovics Pétert hallottátok, sziasztok!
Eper, FM 97.00.
Csonkahold. 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 Költészetünk 10 percben.
Még csak 10 perc sem volt, ez volt a költészetünk 10 percben, és aki nem ismeri, annak hagyj mutassam meg Visnovics Pétert, aki most itt áll mellettünk. Hát gratulálunk, nagyon sokat készültetek és sokat készítettétek ezt a műsort. Folytatódik-e? Gondolom igen, majd a következőkben a Csonkahold.
Remélem, hogy fog folytatódni. Ez még a jövő zenéje, de azt hiszem, hogy az a közösség, akik csinálták ezt a műsort, azok együtt vannak, együtt is maradnak, és ezért várhatóan csináljuk. Talán még egy kicsit csiszolunk is rajta, de remélem, hogy menni fog a műsor.
Csiszolunk, reszelünk. Ki volt az ötletgazdája?
Hát ezt így együtt találtuk ki többek között, de például Mezei Péter volt az, aki felvetette először, hogy a Csonkaholdból lehetne egy jó műsort csinálni, és aztán ezt így elkezdtük tovább gondolni, és akkor megalakult ez a műsor.
Akkor lehet, hogy nem a Péterhez a jó kérdés, hiszen te voltál a műsorvezető, de megkérdezem a Pétert is, szerinted mi kell ahhoz, hogy egy olyan műsort csináljunk itt egy kis közösségi rádióban, ami hetente tud jelentkezni, hiszen ti hetente készítettétek.
Nyilván a legfontosabb kérdés az, hogy legyen rá megfelelő érdeklődés, és egy jó műsorvezető, és jó kérdések. És én szeretném, hogyha a Csonkahold az valóban nem csak rádióban, hanem folyóirat formájában is megjelenne, most ezen dolgozunk leginkább.
Na hajrá, ilyen ambíciók kellenek, akkor valószínűleg ez a legfontosabb. Következik a Mi a pálya című műsorból egy kis részlet, és akkor legalább azt is megtudhatjuk, hogy itt mi a pálya a kommunikáció szakon. Akik kommunikáció szakosak, azoknak sokat fog mondani a műsor, akik pedig nem azok, talán még többet megtudnak rólunk. Ezt a műsort egyébként harmadéves kommunikáció szakos hallgatók készítették egy tanóra keretén belül.
Mi a pálya? Egy műsor szakokról, lehetőségekről, karrierről.
Sziasztok, ez itt a Mi a pálya az Eper Rádióban. Én Anna vagyok a műsorvezető, ez az első adásunk. És a műsorunk célja, hogy az ELTE egyes szakjait mutassuk be nektek. Elsősorban most a kommunikáció szakkal fogunk foglalkozni.
Miért választottad a kommunikáció szakot? Mihez szeretnél kezdeni a diplomáddal?
7 éves koromban költő akartam lenni, aztán rájöttem, hogy ez mostanság nem könnyű eset, aztán utána 12 éves koromban író, aztán rájöttem, hogy az se túl kifizetődő így elsőre, úgyhogy gondoltam, majd akkor az újságíráson keresztül eljutok ide az íróhoz, vagy a költőhöz, és ezért.
Szerintem konkrétan író nem lehet valaki, hogyha kommunikáció szakos, mert hát író csak úgy lehet valaki, ha ír. Újságíró az talán lehet, de író szerintem nem.
A hallgatók véleménye után egy tanárt, Gács Annát fogjuk kérdezni arról, hogy milyen is ez a kommunikáció szak.
Amikor indult ez a szak, akkor ez volt az első egyetemi szintű újságíró képzés, vagy kommunikációszakos képzés egész Magyarországon, és akkor ez elsősorban egy újságíró képzőként volt elképzelve, olyan elsősorban azt hiszem amerikai tananyagokat vettek mintául, amelyeknek kifejezetten újságíró képzése volt a célja. Nyilván ez ugye rendszerváltás után volt nem sokkal, és akkor érthető volt, hogy megszületett az igény arra, hogy egy demokratikus normáknak megfelelően elő újságíró generáció kineveződjön, és ez volt az elsődleges cél. Szinte minden bölcsész szak olyan, hogy abszolút zsákba macskát vesz az, aki választja, és nyilván ezen belül még a kommunikációról gondolják azt, hogy az, ami a leginkább fog valami fajta elhelyezkedési lehetőséget jelenteni, de hát ez nyilván egyre kevésbé lesz így.
Néhány itt végzett hallgatóval készített interjú, Magyari Péterrel, Petúr Andrással és Kis Noémivel beszélgettünk arról, hogy ők annak idején miért jöttek erre a szakra, és mit csinálnak most.
Az Origo.hu nevű internetes újságnak vagyok az újságírója. Beyer Balázshoz jártam írásgyakorlat szemináriumra, aki akkor már itt dolgozott, és ő hívott. Mindenképpen megérte oda járni, már csak ebből a szempontból is, mert nem lettem diplomás pályakezdő munkanélküli.
Hát ez még teljesen a jövő zenéje, remélem egyikünk sem lesz diplomás munkanélküli, de szerencsére minden kommunikáció szakosnak van egy másik szakja is, amit esetleg kombinálni tud ezzel, vagy legrosszabb esetben annak a területén próbál elhelyezkedni.
Sziasztok, ez volt a Mi a pálya. Szeretném megköszönni a segítséget Váradi Bernadettnek, Kaposvári Martinának, Nagy Klaudiának és Pongrácz Áginak. Ők voltak ma segítőtársaim a hallgatók közül, és szeretnénk megköszönni a segítséget a közreműködő tanároknak és a volt hallgatóknak. Legközelebb egy másik szak kerül bemutatásra.
Mi a pálya? Műsor szakokról, lehetőségekről, karrierről.
Hogy melyik lesz a következő szakasz, természetesen még nem tudjuk, de hát lehet jelentkezni, illetve akik szeretnének műsort készíteni, azok majd kitalálják, hogy melyik legyen ez a következő szak. Így látták a kommunikáció szakosok és azok, akik az Eper Rádióban dolgoznak ezt a szakot, a kommunikáció szakot, ami itt Budapesten az ELTE-n, a Múzeum körúti épületben működik, és ahonnan, amelynek a rádió stúdiójából mi is sugározzuk a műsorunkat, és ahol itt most nagy tömörödés van, hiszen itt van a sok-sok szüretelő, itt ácsorgunk, üldögélünk. Egyébként csak szólok, hogy nem muszáj itt ácsorgunk, tehát le is lehet ülni, ki lehet menni a folyosóra, ott is lehet hallgatni bennünket, akinek zsebrádióra van, az akár még 1-2 kilométeres körzetben is szaladgálhat, és ott is hallja az Epert az FM 97.00-án, az internet címről meg nem is, csak a reklám kedvéért elmondom, eper.elte.hu. Következik a Vagabond című műsornak egy kis mixe. Hát, hogy mi ez a műsor, azt nem én mondom, elmondják el ők.
Fiam, ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy.
Vagabond a 97 MHz-en.
Pályi Zsófia vagyok. A Vagabond első adását halljátok. Nyilván kérditek, honnan ered a név. Hát a szó latin eredetű, a vagabundus szóból származik, amely annyit jelent csavargó, vándorló. Mi is ennek a fogalomnak a tudatában, amolyan hobó módjára szeretnénk körbejárni az egész világot, országról országra.
Un día no restaurante, fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria.
Imént hallott verset Álvaro de Campos írta. Következőkben hallgassunk meg egy fádót.
Olha a terra, olha o céu, e tudo me fala de ti. Do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Ai de mim, que não consigo voltar, amor, porque é verdade.
Ahogy kivehettétek, mai adásban Portugáliáról lesz szó.
Portai Bor.
Befika.
Napsütés.
Barátnőm.
Luis Figo.
Csinos barna bőrű lányok. Körülbelül ugyanaz, mint Spanyolországról, és erről az jut eszembe, hogy ez a portugálokat valószínűleg zavarná.
Mit jelent a portugáloknak Brazília, illetve mit jelentett a sok száz éven kereszt?
Először nyilvánvalóan egy trópusi idillt, egy olyan édent, amelyet megtaláltak, aztán pedig kellemes hajlamot a keveredésre, amelyet a portugálok azóta is szeretnek emlegetni, hogy hát ők bizony nem egy rasszista gyarmatosítók voltak, hanem az indián lányoktól a feketékig elég sok teljes kávészint és más egyebet kevertek ki. De hát térjünk vissza szerintem egy picit földrajzra. Mekkora Brazília, kedves Karolin?
Brazília hatalmas ország, most így nem merek számot.
Képzelje el, hogy Brazíliában azzal szórakoznak a gyerekek földrajzórán, hogy Brazília térképébe be kell rajzolni az összes európai országot. Egy hasonló módon jól felszerelt stúdióban egy gimnázium hallgatójaként hallottam először ezt a zenét. A végén itt ugye azt hallottuk ékes portugálul, hogy április 25-e mindig vagy mindörökké, akkor ez a mindörökké, ez egy szinte világforradalmi lendület volt.
Élménybeszámoló következik, folytatódik a Vagabund.
Én egy úgynevezett építőtáborba mentem, ami azt jelenti, hogy ez egy kéthetes önkéntes munka volt.
Úgy szóba elegyedni emberekkel, hogy inkább a kedvesség meg a vendégszeretet volt az, amit dominált a viselkedésükben.
És Anna, te hogy jellemeznéd őket?
Hogyha az ember nem tud portugálul, akkor nagyon nehéz velük kommunikálni, mert angolul nagyon kevesen tudnak. A fiatalok közül néhányan, de az idősebb emberekkel csak portugálul tudtunk beszélni, ami néha azért nehéz volt nekünk is. Hasonlítanak a magyarokhoz, kicsit melankólikusak, mint mi. Lassabbak nálunk, ami néha idegesítő is tud lenni, de tényleg kedvesek és segítenek mindig, ha kell. az Humánus Együttestől volt a Telja című szám, és ami állítólag most nagyon népszerű Portugáliában, legalábbis azt hallottam.
Egyszer, téren s időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, s hogy a pacalt, méghozzá portói módra, sohasem eszik hidegen.
S legközelebb, egy hónap múlva, hallhattuk újra minket, akkor Franciaországgal jelentkezünk. Munkatársaim voltak Benkő Karolin, Gál Judit, Szent Irmai Anna. Sziasztok!
Fiam, ahány nyelven tudsz, annyi ember.
Vagabund a 97 MHz-en.
Természetesen az egy hónap, az legalább két hónap csúszással értendő, ami ugye a nyári vakáció lesz. Egyébként ezt a műsort, az most elhangzott Vagabundot is kommunikációs szakosok készítették, harmadévesek, szintén egy rádiós projekt keretében. És most átadom a szót Hargitai Henriknek, az Eper Rádió felelős szerkesztőjének, aki folytatja a szüretelést és a szemezgetést.
És továbbra is egy irodalmi műsor következik, ez a Culture nevet kapta a keresztelőn, és Marcinka Csaba készítette.
Jó estét kívánunk hallgatóinknak, itt a Kulcsör új adása. Mai vendégünk Bánosi György, költő, író, műfordító, történész és tanár.
Rá pillantottam véletlenül egy olyan névre, amit hát őszintén szóval korábban nem ismertem, Paladasznak a neve volt ez. Pogány költő, ez még nem lenne különös, hogy kereszténykorban pogányíró vagy költő, mert sok volt, sok híres is ezek között. Tehát ez magában nem mondanám kuriózumnak, viszont ez egy kicsit másféle pogány költő, mint a többiek. És a többiek ugye azok olyan előkelő emberek, tehát vagy római szenátorok, vagy keleten a értelmiségi krémből, elitből kikerülő személyek. Ő nem ez volt. Tehát ő tulajdonképpen a értelmiség legalján elhelyezkedő szegény iskola mester volt, aki hát ugye ilyen grammatikát oktatott, de azt mondhatnánk, hogy ilyen alapfokú nyelvtani és irodalmi ismereteket. Egy nyomorban, szegény sorban élő ember, na most ez már magában egy érdekesség volt, hogy nem a szellemi elitnek a részéről nézni a későkori világot, hanem egy kicsit más szempontból, kicsit egyébként deviáns szempontból is, ami nagyon jó, hogy ilyenre az ember az ókorban is rá tud bukkalni, nem csak mindig erre a fennkölt ábrázolásra. A másik nagy érdekessége ennek a költőnek a kereszténységhez való hozzáállása volt, ugyanis itt szó nincs már arról, mint korábban, hogy valami nagy méltósággal őrizni a pogány hagyományokat. Ő tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen ő nem keresztény, de az ő hitenek sincs sok már hátra. Tehát ezzel teljesen szembe tudott nézni. Tehát inkább azt mondanám, hogy ő egy élethelyzetet mutat be. Tehát egy olyan embernek az élethelyzetét
ez
mutatja
az
be.
Ez az Isten kalkonya effekt.
Azaz, igen.
A Mereskovszki, amit megírt a regénybe, meg a
de aki nem egy ilyen heroikus, igen, amint a Julianus csak apostata ugye gondolkozik, hogy akkor bukjak el úgy, hogy valami igaz ügynek az érdekében, hanem ő egy olyan ember, aki nem tud hinni még az új hitbe, de már a régiben sem. Tehát ez az alapvető egyébként Paladaszba. Az első versnek az a címe, hogy egy ledöntött Herkulesz szoborra. Megláttam Jupiter bronz sarját, és megütődtem, hogy kit imádtak rég porba ledöntve hever. És szóltam, bajűző háromszoros éji vadéka. Nem győztek le soha, most hogyan ért vereség? Ott termett álmomban az Isten, szólt mosolyogva, azt teszem én is, amit tőlem a kor követel.
Egy részletet hallottatok a Culture című műsor legutóbbi részéből, és itt van vendégünk Marcinka Csaba, most te vagy a vendég. Aki itt van az egyetemen, az már jó 10 éve találkozhatott Csabával, most mivel foglalkozol az egyetemen?
Hát most mondom, ebbe a rádióba egy kicsit besegítek, meg hát elvileg még valamikor szeretnék doktorizni, vagy magyarból, vagy töriből, meg hát a magyar tanárim, meg a antropológiám az még mindig halasztódik, mert csak töriből fejeztem be a tanárit is, meg a bölcsészt is, tehát elvileg még valamelyikre abból is kéne járnom, vagy megpróbálni esetleg a doktorit majd, vagy valami posztgradot.
Mikor kezdted itt az ELTE-n, és mivel?
Hát én még törivel annak idején 87-ben, aztán magyarba jártam, magyarra 95-ben vettek föl, tehát én törit már előbe végeztem nagyrészt, és a magyarból, majd meg a töri tanárim, az csúszott későbbre.
A Kulcsör című műsorban hogy válogatott ki a vendégeket?
Hát ez részben ismerettség, részben pedig hát a ötlet, illetve néha ajánlanak is embereket, illetve hogy felfedezek embereket. Hát például mondom, Szilárdi Zoli, aki most nem volt bejátszásban, vele például egy kocsmába ismerkedtem meg, holott ő is járt ide annak idején, csak akkor még nem nagyon, csak látásból ismertük egymást.
Marcinka Csaba, tehát a Kulcsör című műsornak a szerkesztője. És folytatjuk a válogatást itt az Első Pesti Egyetemi Rádióban. A következőkben a Habfürdő című műsorból hallunk részletet.
Habfürdő. Barangolás Kovásznai György világában. A műsort készítették Kis Attila és Molnár Kata Orsolya.
Fantasztikus vizuális és filmélmény.
Zseniális!
Őrület!
Kovásznai György rám elementális hatást tett. Miért? Azért, mert egy olyan egyéniség volt, aki sugárzott.
Nagyon-nagyon izgalmas kaland édesapámat úgy megismerni, aki végül is nagyon közel áll hozzám, és mégis nagyon távol van, hogy az alapján próbálom összerakni a személyiségét, amit alkotott.
Habfürdő.
Habfürdő?
A habfürdő, ugye, hát végül is a habfürdő. A film az valóban egy nagyon komoly vizuális sokk, amit az ember elsőként észrevesz. Nagyon-nagyon szokatlan az, hogy egy animációs film, amit nagyon sokan rajzfilmekkel azonosítanak, az gyakorlatilag megelevenedik tényleg az ember szeme előtt, és minden folyik és mozog, és egy rendkívül pszichedelikus kavalkád, színes, hangos kavalkád az, amit az ember először lát.
Művész és alkotó, dekoratőr, modern, telekommunikatív. Dekorálgató, grafika deko, psihofata deko, szoszipszo deko, telekommunikatív.
A május 1-e moziban volt a bemutató, a nagy premier, hihetetlen külsőségek között, büfével, minden volt. És kérem tisztelettel, úgy volt hirdetve, hogy rajzfilm. Na, ez a durbelebum tipikus esete, ugyanis jöttek a nagymamák az unokákkal, és hát ebből úgy kitört egy kis pánik. Hát, hogy mik voltak a kritikákban, arról jobb nem beszélni.
A műsorban megszólaltak Lisziák Elek festőművész, animációs filmkészítő, Kovásznai kortársa, Radnai Zoltán, a Rakott című kulturális magazin műsor szerkesztője, Péterfi Zsófia, festőművész, animációs filmkészítő, és Kovásznai Dorottya, a Kovásznai Alapítvány elnöke, Kovásznai György lánya.
És vendégünk itt a stúdióban Molnár Kata Orsolya, aki készítette ezt az összeállítást. Ez egy sajátos műsor volt, nem volt felkonferálás benne, meg lekonferálás, egy montázs volt. Hogy jutott eszetekbe így megcsinálni ezt az adást?
Ugye ez a műsor Kovásznai Györgyről szól, aki a korunk egyik fantasztikus festője. Nagyon-nagyon nem ismerjük az ő munkásságát, és szerintem teljesen felesleges egy festőről úgy beszélni az életéről, a munkásságáról, hogy az emberek nem látták a művét. Tehát igazából ezzel a műsorral szerettük volna a figyelmet ráirányítani, és szerettük volna a filmjeire, rajzfilmjeire irányítani, hogy hát ha ettől kedvet kapnak a diákok hozzá.
Te hol találtál rá először a habfürdőre?
Én ismerem Kovásznai Györgynek a lányát, osztálytársak voltunk, aki most felkarolta, hogy az édesapja életművét megismertesse a világgal. Fesztiválokat szervez, ezt most elmondanám, hogy a Szigeten láthatóak lesznek a filmjei, úgy néz ki, úgyhogy menjetek a Szigetre és nézzetek meg a Kovásznai filmeket.
Azon kevesek egyike vagy, aki nem bölcsészkarra jár. Hova jársz és hogy találtál meg minket?
A TTK-ra járok. Az óra a TTK-n digitális hangszerkesztésként van meghirdetve, és igazából a technikai része érdekelt ennek. Hát azt végül is technikát is tanultunk, de aztán megfogott a másik oldala ennek a rádiózásnak.
Akkor köszöntünk a tartalomkészítő stábban, és megyünk tovább itt az Első Pesti Egyetemi Rádióban. És egy olyan részletet fogtok hallani, amihez azt hiszem nincsenek itt a műsorkészítők. Elhatároztuk azt, hogy az egyetemi hagyományokat, a több száz éves egyetemi hagyományokat folytatjuk, és visszatérünk a latin nyelvre, és a legfrissebb híreket latin nyelven fogjuk sugározni.
Sequuntur nunci latini a primo festiensi universitario radiofono emissi.
Anno Domini bismillessimo quinto mensaeuno septimana penultima secunda nunziata.
Epitome nunciorum cultus humani atque scientiae. Primo. Nivum lunatum in Titane inventum. Secundo. Japoniensis mariforantes. Tertio. Tigres in sumo periculo. Quarto. De turre celeber rima. Quinto. De certamine automobilum prime classis. Et nunc singuli explanentur. Expeditio japonica, quam cicudicunt, terebrare in mare magnum in altitudinem septem kilometri sibi proposuit, kve terebratio ad hoc perfecta submarinas. Finiunt nuncii componentibus Henrico Hargitai et Petro Kovács, recitantibus Sebastiano Szabó,
Martinokve Keppelkve. Auditis primum pestiense universitarium radioponum, platea musei nongenti et septem megaherci.
Na hát a latin nyelvű híreket mostanában is minden harmadik órában, ha jól emlékszem, hallgathatjátok. Ezek a tegnapi hírek voltak, úgyhogy friss híreket, ez egy 5 perces blokk volt, hallhattatok. A most következőkben pedig néhány olyan részletet fogunk bejátszani, ami szerintem az egyetemi rádiónak az egyik gerinc műsor sorozata, az a Rádió Egyetem sorozat, amiben egyetemi előadásokat rögzítünk, vágunk és teszünk közé az interneten és a rádióban. Ezek mind a TTK-ról, mind a BTK-ról elhangoznak, a tanárok természetesen beleegyeznek abba, hogy ez lemehet. Néhány egyperces válogatást szedtem össze nektek.
Na most, amiatt, hogy az óriás bolygók gyorsan forognak, a légkörnek az áramlása nagyon sok ilyen sávra, cellára szakad szét. A Jupiternél még csak 8-at tudunk megszámolni, de a Szaturnusznál már legalább 20 sáv van, amíg a poláris vidékekig elérünk. A mostani Cassini képek mutatták meg egyértelműen, hogy a déli pólus, most a déli pólus süti a nap, és azt látjuk, a déli pólus környékén egy nagyon nagy sötét, teljesen sötét folt van, nagy valószínűséggel ez szalad körbe a leglassabban, ez rotál a leglassabban.
Van egy olyan tudománypszichológiai jelenség, hogyha valaki, valamelyik kutató megtalálja a legrégebbi bármit, mondjuk a legrégebbi emberőst Amerikában, akkor szinte biztos, hogy pár éven belül jelentkezik valaki, aki egy picit régebbit talált, egy halvány, akár egy nagyon picivel régebbit, és aztán valaki, aki még régebbit. Ugye hát nyilván, mert ez egy dicsőség, ennek komoly hajtóerő van erre, hogy a legrégebbit megtalálják, és szinte akaratlanul is manipulálják az adatokat, tehát nem szándékosan, akaratlanul is nem vesznek figyelembe bizonyos tényezőket, amiket figyelembe kéne venni, stb. Szóval ez, hogy megtaláltam a legkorábbi ennek meg annak a leleteit, ezt mindig fenntartással kell kezelni, mert van ez a pszichológiai tényező is.
Amikor baroknak lenni, az biztos, hogy valami csúfságot jelent, és hát akkor kimarad az iskolai kötelező olvasmányokból. Hát akkor a legbecsületesebb volt, amit tehetett, hogy bebizonyította, hogy a Szigeti Veszedelem nagy realista alkotása dolgozó nép céljainak a legtökéletesebb megvalósulása. Hát ha akarom, ha megkíveselkedem, én is bebizonyítom róla, hogy benne maradhasson az irodalmi kötelező olvasmányok között. Tehát nem vakok voltak ők, hanem szerették a régi magyar irodalmat, és megpróbálták átmenteni.
Az elmúlt három előadás sorrendben Illés Erzsébet az óriás bolygókról beszélt, Takács Sánt András globális ökológia órájáról volt egy részlet, és a végén Essárdi Margit barokk irodalom órájába hallgathattunk bele. És az utolsó részlet, amit hoztam, az Vida Gábornak a fél évben tartott utolsó előadása. Ez is a globális ökológia órához kötődik. Egy kicsit kevéssé vidám. Hát hallgassátok meg, hogy miről beszél ő a utolsó óra első perceiben.
Vida Gábor előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Globális ökológia, a bioszféra és az ember. A 2005 májusában elhangzott előadás felvétele.
Hát kezdjük el az órát. Még talán emlékeznek rám néhányan, az első órák között szerepeltem. Most a záró órát is én tartom, és ez számomra is egy kedves alkalom, mert lehet, hogy az egyetemi előadások között is az utolsó. Mint tudják, a 70 év fölöttieknek a születésnapján megszűnik az állása, és az enyém ott már márciusban megszűnt, úgyhogy most illegálisan tartom az órámat itt.
Úgyhogy ilyeneket is lehet hallani itt az egyetemen. Ez volt a válogatás az első Pesti Egyetemi Rádió első szemeszterének műsoraiból, és most egy rövid zene után majd folytatjuk az ős bemutatóval, amihez maradjatok továbbra is a rádiók mellett, és maradjatok itt velünk az ELTE épületében.
Nos, ismét visszatértünk, meg volt a rövid zenélés, és akkor most következik az igazán műfaj teremtő, vagy kísérleti műfaj, ugyanis most az Eper rádió stúdióját átnevezzük hamarosan színházteremmé. Elhúzzuk majd a képzeletbeli függönyt, és akkor egy előadást fogunk megtekinteni, vagy meghallgatni, vagy hangjátékot, vagy nem is tudom, hogy mi ez pontos, illetve én tudom, de nem sokat hallottam belőle. Viszont itt vannak azok, akik készítették. Halász Glória. Ti vagytok a Jórik társulat. Szóval mi lesz az, amit most hallunk?
Hát először is köszöntöm a kedves hallgatókat, és nem csak én vagyok itt, hanem a két alkotó társam, Derecske, Janita, Tési Áron, és még páran elbújtak itt a tömegben. Szóval Anuinak az Euridiké című drámájából készítettük ezt a hangjátékot. Ez már nem az első hangjáték, amit a társulat az Eperrel közösen készít, de igazából most ez lesz ilyen reveláció. És ez a hangjáték a szerelemről szól, már-már gicses, de remélem, hogy azért ezt nagyon szívesen fogadják majd a hallgatók, és arról, hogy ez a tiszta szerelem, ez még a mi kaotikus, gusztustalan és szürke világunkban létezhet.
Nagyon jó a felkonf, de azért mielőtt belekezdünk, meséljetek egy kicsit magatokról is. A Jórik mással is foglalkozik, máshol is vagytok hallhatóak, láthatóak?
Láthatóak és hallhatóak is vagyunk. 2003-ban alakultunk, most már 12 fős a társulat. Elsősorban mi színházzal foglalkozunk, de mint már említettem, hogy kísérletezgetünk a rádiójáték készítés terén is, és volt több előadásunk, performanszunk és költői est is, és most készülünk az új bemutatónkra. Majd, ha elmondhatom a címét, akkor ezúton szeretnék mindenkit meghívni rá, aki éppen hallgatja a rádióadást.
Kulturális ajánló következik.
Ez Jevgenyi Schwarznak a Hétköznapi csoda című darabja lesz, és úgy felteltően november környéken kezdjük el majd játszani. Részletek az Eper rádióban.
Kulturális ajánlót hallottak, kedves ORTT, gratulálunk, köszönjük szépen. Hogyan jutottatok arra az elhatározásra, hogy ezek a színpadi műfaj után most megpróbálkoztok azzal, hogy csak hangban létezni? És aztán mik a tapasztalatok, hiszen azt mondod, hogy ez már a második legalább itt nálunk az Eperben. Milyen volt az első, illetve milyen volt elkészíteni ezt a másodikat most?
Hát az elsőben egyrészt a technikai körülmények voltak, amik hátráltattak minket, most már így, hogy technikailag jobban állunk, így ki tudtunk bontakozni. És hát ez a dráma, ez igazából nagyon sok akusztikus elemet tartalmaz, van benne túlvilág, evilág, és a kettővel való játék az így akusztikai elemekkel nagyon szépen megmutatható.
Van valami olyasmi egyébként, amit érdemes most a hallgatóságnak már előre elmondani, egy kicsit segíteni őket, vagy elviszi a darab? És olyan a dramaturgia, hogy mindent fogunk érteni és hallani.
Természetesen elviszi a darab.
Ezt gondoltam akkor. Most jön az igazi felkonf, kedves közönség.
Tehát akkor szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani a most következő rádiójátékot, amely Anui Euridiké című drámája nyomán készült.
Hajrá!
Euridiké. Hangjáték Anui azonos című drámája alapján.